Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, akik úgy gondolták, hogy a mai estét a házasság hete keretében egy előadást meghallgatva töltik el. Igazából a házasság hete mozgalom 10 éve indult, és Magyarország 5. éve csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. A mai előadás címe egy nagyon érdekes és sokat mondó, a párkapcsolatok sarkallatos kérdései. Igazából több ezer éves információt szeretnék átadni, de mégis úgy fog tűnni, hogy ezek között van kevésbé ismert is. Tehát én egy információt adok át, ez még csak elmélet mindaddig, amíg ezt működésben nem hozza valaki. Tehát akkor fog ez gyümölcsöt teremni, ez az információ, ha valaki fogja a sózkulcsot, elfordítja és elindítja. Mert működőképes, de nem az előadónak kell működtetni, hanem a hallgatónak. 10 évet tanulmányozom a témakört, tehát 10 évi tanulmányozás és 35 éves házasság áll az mögött, amit ma hallani fogtok. A tanulmányozás során 50 órányi tananyag gyűlt össze, tehát jövő héten szerdáig itt lehetnénk, és egyfolytában hallgathatnátok. Ez a nagy mennyiségű anyag most a szívünkön úgy fogalmazódott meg, hogy ki kellene adni könyvben. Mert akkor azt bármikor lehet olvasni, azok is, akiknek nincs internetjük, lehet ajándékozni, tehát egy bizonyos értelemben könnyebben kezelhető. Nagyon sok jó könyv van a házasságról, de a legjobb könyv a könyvek könyve. Amit elmondok ebből, hozzá kell tennem, és nagyon hangsúlyozva és aláhúzva, hogy nem én írtam. Én csak az információt továbbadom. Nagyon sok mondani valója van ennek a könyvek könyvének, ami nem más, mint a Szentírás vagy Biblia, több helyen is, de egy könyv kimondottan a házassággal foglalkozik, ez pedig az Énekek éneke. A könyvek könyve a világ legnagyszerűbb kiadványa, amelyből megtanulható a problémáknak a kezelése és megoldása. Ez a könyv garantáltan időtálló. Természetfeletti erőt képvisel, és igazából mindenkinek szüksége lenne rá. A Biblia Isten végtelen szeretetéről szól, más megfogalmazásban pedig egy útmutatás az életre. Az élet keresztkönyve. Olvashatjuk azt is az írásokban, hogy ismeret nélkül fogságba kerül a nép, és elvész a nép. De az igazság megismerése pedig szabadokká teszi az embereket. Tehát fontos, hogy az igazság az kikerüljön a köztudatba, és kikerüljön az emberek közé. Azt javaslom és kérem, hogy mondjuk el a következő jelmondatot együtt. Isten jó!
Isten jó!
Isten szeret!
Isten szeret!
És egy jó terve van velem.
És egy jó terve van velem.
Akinek nincs egy világos, tiszta képe a jó Istenről, az gonosznak gondolja, ami nem igaz. A Biblia megértéséhez szükség van egy kódra. Mert a 2 Timóteus 3.16-ban olvassuk azt, hogy Isten ihletésére a szent emberek írták le ezt a könyvet. Először ugye kézirat formájában, tekercsek formájában, és majd később ugye könyv formájában állt össze. A Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem, amit a magyar változatokban többségében Szent Léleknek olvasunk, a Szent Lélek a Szent Szellem ihletésére és kódolására történt ezeknek a szövegeknek a lejegyzése. Most akinek van egy műholdvevő tévéje, bizonyos csatornák kódoltak, és csak díjfizetés ellenében egy dekódoló kártya vagy egység vagy kódszám segítségével nézhetőek. A Bibliával is ez a helyzet, ha egyszer kódolva lett, akkor valahogy a megértéshez vissza kell kódolni. Mert a Biblia az egy szellemi mű. És a Biblia olvasását sem úgy kell elkezdeni, mint egy irodalmi művet, egy regényt, hogy elkezdjük az elején és majd a végén befejezzük. Én azt tudom javasolni, hogy a teremtést követően egy nagyot kellene ugrani, és folytatni az új szövetséggel. Mert az evangéliumokból ismerhető meg Jézus földi szolgálata, hogy milyen szeretettel és irgalommal szolgált az emberek felé. És innen folytatni. Azt is hozzá kell tennem, és ki kell hangsúlyoznom, hogy a Biblia nem vallás. Jézus Krisztus nem vallást alapított. És Isten sem mondja azt, hogy legyünk vallásosak, hanem azt mondja, hogy legyen isteni fajta hitünk. Ami nem más, mint a bibliai ismeret. Mert amilyen mértékű a bibliai ismeretünk, olyan szinten van a bibliai hitünk. Tehát a kérdés úgy merül fel, hogy ki szeretné megkapni és birtokolni azt a dekódoló egységet, amivel a Biblia érthetővé válik. Ugyanis a halandó emberek, amikor elkezdenek egy Bibliát olvasni, és már ott a első könyvnek a vége felé, amikor elérkeznek a háborúkhoz, a csatákhoz, a hosszú családfákhoz, egyszerűen azt mondják, hogy ebből elég nem értem és félreteszem. Ez azért van, mert ez a szöveg kódolt. Tehát a világban élő emberek számára kódolt. Majd erre a kérdésre még visszatérünk. Mai téma ugye a párkapcsolatok bizonyos kérdései. Ahhoz, hogy beszélhessünk a párkapcsolatról, házasságról, először meg kell születni. Anélkül nem megy. Tehát az ember felépítését szükséges elsőként megvizsgálni. Az első tesszalonikai levél 5. fejezet 23-as verse, meg még egy más helyen is, világosan olvassuk az írásokban, hogy az ember három részből áll. Az ember szellem, van lelke, és testben él. A test az edény, a test a sátorház, amiben lakik a belső ember, az ember szelleme. A születés, a fizikai síkon gondolkodó emberek úgy gondolják, hogy az csak egy fizikai esemény. Természetesen a testünket a szüleinktől kaptuk. De ezzel nincs befejezve a dolog. A születésnek van egy nagyon fontos szellemi oldala. Azt mondja az írás, hogy a test szellem nélkül halott. Tehát ha nincsen benne Isten szelleme, akkor nem él. Eleve, ha visszagondolunk Ádám teremtésére, megalkotására, akkor látjuk, hogy Isten megformálta őt a földből, a föld porából. Tehát egy agyagszoborra gondoljunk. Mindaddig ez a szobor élettelen volt, amíg Isten nem ment oda, és nem lehelte belé az ő szellemét. Ez a harmadik tényezője, résztvevője az életnek, az emberi szellem. Azt is megállapították, hogy az emberi szellem súlya 8 gram. Tehát amikor a halál pillanatában az emberi szellem eltávozik, akkor ennyivel kevesebbet nyom az ember teste. Tehát már fizikailag is bizonyították, hogy létezik. Isten miért teremtett embert? Néha ezt a kérdést fölteszik nekünk is. Hát azért, mert azt akarta, hogy neki is legyen családja, és legyen kiről gondoskodni, legyen kit szeretgetni. Pontosan úgy, ahogy a földön élő emberek, vagy fiatal párok gyermeket szeretnének. Igazából az ember Isten jókedvének a gyümölcsei. A férfi és a nő pedig Isten mesterműve. Mert igaz, hogy a teremtéskor szétválasztotta az embert, hogy nő és férfi, de a házasságban ezt a két nemet egyesíti. És azért mesterműve Istennek a férfi és a nő, mert teljesen egybeillik. Az igazi valónk a belső emberünk, a szellemünk. A belső emberünk tápláléka Isten igéje, a külső emberünk tápláléka pedig a reggeli ebéd és a vacsora. Nagyon sokan nem tudják, hogy nekik van szellemük, és azt táplálni kellene. Hogyan kapcsolódik az ember a környezetéhez? Az ember szelleme kapcsolódik a szellemvilághoz, pontosan Istenhez, mert Isten maga szellem. A fizikai testünkkel és az öt érzékszervünkkel kapcsolódunk a fizikai világhoz, és a lélek területén pedig van az értelem, az érzelem, az akarat, az elme, a gondolkodásmód. És ez a három egység, amikor együtt van, hogy szellem, lélek és test, akkor az ember élő formában van jelen. De amikor eltávozik az élők sorából valaki, akkor ez a hármas egység felbomlik. Az a hármas egység, ami a születéskor egybeállt, ez a halál pillanatában felbomlik. A test itt marad, az ember szelleme és a lelke, az elköltözik egy helyre a szellemvilágba. És két hely van mindössze a szellemvilágban, a másik dimenzióban, ez pedig a menny vagy a pokol. Hogyha világosan látjuk már azt, hogy az ember szelleme Istentől származik, akkor innentől kezdve az embernek nem volna szabad kihagyni Istent az életéből. Következő gondolat a párválasztás. A Prédikátorok könyvében a 4. fejezetben olvasunk egy olyat, hogy ketten sokkal jobban tudnak előre haladni, mert össze tudják adni a szellemi erejüket, a fizikai erejüket, mintha valaki egyedül van. És a vége úgy fejeződik be, hogy a háromas kötél nehezen szakad el. A kettő átvált háromra. Mi a harmadik? A harmadik a Jóisten. Mert hogyha a házasságban ott van Jóisten, mert meghívják, behívják és karon fogják, akkor az a házasság erős és szilárd. És azért mondja, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Tehát a férj, a feleség és a Jóisten. Kötelezően megházasodni. Nem. Pál apostol azt írja, hogy ha a lányunkat férjhez adtuk, nem hibáztunk. Ha nem adtuk férjhez, akkor sem hibáztunk. Tehát a világ nyomását nem kell követni, mert ha valakinek a szívén az van, hogy ő nem kíván házasságban élni, nem kíván kapcsolatban élni, tehát ő egyedül független, nagyon jó megvan, akkor ám tegye, mert szabad akarata van az embernek a Földön. De hogyha az érzelmei és egyéb más kívánságai gerjedeznek, akkor erre azt mondja az írás, hogy jobb házasságban élni, mint szenvedélytől égni. Amikor a fiatalok párválasztás előtt állnak, sokan úgy vannak, hogy na hát most hogy találom meg az igazit? Hát eleve nem kell kétségbe esni, hogy 7 milliárd emberből hogyan fogom megtalálni a páromat. Mert hogyha az illető fiatal hívő ember, vagy hívő leány, akkor segítségül hívhatja az imát. Tehát imádkozhat úgy, hogy Atyám, a Jézus nevében kérlek, hozd elém a hozzám hasonlókat. És a 7 milliárd már lehet, hogy le fog csökkenni 7-re. Még az is fog, de abból már könnyebben lehet választani. És amikor ott van pár delikvens, hogyan lehet kiválasztani, hogy közülük melyik az igazi? Most volt kétszer is a lelkiismeretről tanítás, ami a szellemünk hangja, a belső emberünk hangja. És igazából, ha visszalapozunk Ádámhoz. Nála nagyon jól megláthatjuk ezt. Ugyanis először ugye Isten csak egy férfi teremtett. Aztán látta, hogy nem jó neki egyedül lenni, és elkezdte hozni sorba az állatokat. És Ádám mindegyiknek adott nevet. De azt mondta, hogy ez se az igazi segítőtárs. Az se az igazi segítőtárs. És erre Isten ugye fogta az embert, ketté vette, pontosabban Ádám oldalbordájából kivett egy darabot, és megalkotta az asszonyt, az igazi segítőtársat. És amikor odavitte Ádám elé, mit mondott Ádám? Azt mondta, hogy ez már igen. Csontomból való csont, testemből való test. Tehát tetszett neki, mert volt egy belső bizonyossága. Tehát ez a belső bizonyosság az, ami megmondja, hogy ki az igazi. Csak ezt gyakran az emberek elnyomják, vagy nem tanították meg őket, nincsenek megtanítva a fiatalok arra, hogy van egy lelkiismeretünk, annak van egy hangja, és arra bizony jól tesszük, ha figyelmezünk. Ádámnak volt-e választási lehetősége, hogy ki legyen a párja? Mert ugye az alaphelyzet az, hogy Isten mindenkinek szabad akaratot adott. És mindenki eldöntheti, hogy Marcsával, Pancsával, vagy Palival, vagy Jancsival fog érni. Volt-e Ádámnak választási lehetősége?
Volt.
Mert hogyha Éva nem tetszett volna, akkor azt mondta volna, hogy Uram, még nem az igazi. Csinálj egy másik asszonyt. És Isten biztos, hogy csinált volna. Tehát szabad akaratunk van, és ebből kifolyólag nincs olyan, hogy Isten rendel nekünk párt. Legfeljebb elénk hoz hozzánk hasonlókat, akikből választhatunk. Mert hogyha Isten elrendelné, hogy Kispista Jóska vagy Gipsz Jakab a párod, akkor ő megsértené a saját szavát, amit mondott, hogy az embernek szabad akaratot adott. Sajnos vannak olyan helyzetek, amik tévesek, hogy még proféciában is megprofétálják valamelyik fiatalnak, hogy név szerint ki a párod. Ez nem jó. Igazából a döntést a belső bizonyosság alapján kell mindenkinek meghoznia, ez a legszerencsésebb, és nem helyes az érdekházasság, nem helyes, ha valaki menekül a családból, mert mondjuk eléggé pokol a helyzet, és azért menekül el egy házasságba, ezek nem szerencsés dolgok, mert nem helyes az indíték. Vagy pedig, ahol valóban ugye kijelölik a párokat, ugye a szülők, és nincs a fiataloknak beleszólása. Ne felejtsük el, hogy Isten teremtette az embert szexuális lénynek. És célja az, hogy a házasságban a férfit és a nőt egyesítse ismét. Mert ugye a legelején Ábrahámnak is, aztán később Noénak is adott parancsot, hogy népesítsétek be a földet. Isten számára nagyon fontos, hogy hogyan bánunk a testünkkel. A Biblia leírja, hogy a testünket őrizzük meg fedhetetlenül, azaz kifogástalanul és hibátlanul. Ami itt elhangzik, ez mind az igazságból származik, és nem én kötöttem hozzá, szeretném még egyszer kihangsúlyozni. Lehet, hogy nem mindenkinek tetszik minden, ami elhangzik, de Isten azt szeretné, hogy egy jobb utat mutasson, egy kiválóbb utat mutasson. Mert sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ó, hát mi nagyon jól megvagyunk, de Istennek van egy jobb útja a számunkra. Istennek mindenki számára van egy terve. És amikor mi megtudjuk, hogy van egy terv, és beilleszkedünk abba a tervbe, akkor vagyunk a legjobb helyen. Egyrészt védelem szempontjából, másrészt szellemi táplálás és anyagi ellátás szempontjából. Tehát Isten fedhetetlenséget kér, és azt mondja, hogy a testünk ajándék a házastársunk számára. A zsidókhoz írt levélben, a 13. fejezetben olvassuk azt, hogy Isten csak egyetlen ágyat tud megáldani, ez pedig a házasság. Sok évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt, fiatalok hoztak létre egy mozgalmat, ez pedig az Ezüst Gyűrű Mozgalom. Ez a weboldalunkon fenn is van, megtalálható. Az a céljuk, hogy ők egy fogadalmat tesznek, hogy megőrzik a testüket a házasságig, házasságkötésig, tisztán megőrzik, és az 1 Tesszalonika 4. fejezetéből veszik az igét, és kapnak egy gyűrűt, amire az igeszám rá van vésve, és ez jelzés ugye a kívülállók számára, hogy ezt a fiatalt ugye ne közelítsék meg, mert ő oda szentelte magát az Úrnak. Egy érdekes dolog történt egy hónapja. Köröshegyen egy stoppos, leányzó nagy gyorsasággal megállított bennünket, mert erre jöttünk Földvár felé, és beszélgettünk rögtön az úton. Van egy párja, élettársa, és érzi a szívében, hogy neki oltár előtt kellene házasságot kötni. Csak mivel nem egy felekezethez tartoznak, ezért valamilyen probléma merült fel náluk. De érzi a szívében az igazságot. Nem is csak a polgári, hanem az oltár előtti házasság. És erről beszélgettünk, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Párkapcsolatok típusai. Néhányat felírtam magamnak a jegyzeteim közé. Futókaland, ugye az egyvízszakás kalandok, együttjárás, kapcsolat, élettárs, az már majdnem házasság, csak a papír hiányzik belőle, házasság. Ennek van 2 ágazata, az egyik a világi házasság az anyakönyvvezető előtt, a másik pedig ugye az Isten előtt megkötött szövetség. Azt hiszem a lényegesebbeket elmondtam, mert ez ugye a szorosságát illetően ugye úgy fűződik egymás után. A házasság az Isten terve szerint való dolog. És mindig azok a legáldottabb dolgok, amelyek Isten terve szerint valók. Tehát a házasság az Isten részéről egy megáldott szövetség. Mert maga a házasság az egy szövetség. Egy szerződés. A Fritz szó is erre utal. Úgy, ahogy az emberek adnak, vesznek, és készítenek róla egy adásvételi szerződést, az is egy szerződés. De amikor 2 ember összeköti az életét, az egy igen komoly szerződés. A teljességet csak azok tapasztalhatják meg, akik az Úr előtt, az oltár előtt kötik meg a házasságukat. A házasság az megfelelő mederbe tereli és intézményesíti a szexualitást. Tehát ez a feladata, ez az egyik feladata. Másrészt a házasság az egy örök és nyilvános elköteleződés. És a legszorosabb emberi kapcsolat 2 egymást szerető ember között. Nem szabad eltitkolni azt sem, hogy a Biblia óv, illetve int a felemásigától. A felemásiga alatt azt kell érteni, hogy az egyik fiatal, az egyik házasulandó, az Krisztushoz tartozik, a másik pedig Krisztus nélküli. Példának hoznám fel, hogyha egy kínai leányzó megy férjhez egy eszkimóhoz. A nyelvet nem beszélik, teljesen más a kultúrájuk. Nagyon kicsi az esély arra, hogy az a kapcsolat hosszú, tartós és boldog legyen. A felemás igában más a szellemi főnöke annak, akinek nem Jézus az ura, és annak, aki Jézust élete urává tette. És ebből a különbségből konfliktusok születhetnek. Ezért óvja az embereket a Biblia attól, hogy lehetőleg ne kössenek házasságot. Ne lépjenek felemásigába. Sajnos találkoztunk ilyennel az elmúlt évtized alatt is. Itt lakott a közelben egy fiatal lány. Úgy emlékszem, a pásztor annak idején felhívta a figyelmét erre, hogy nem szerencsés, mert ilyen és olyan következményekkel járhat. Gyülekezetbe járó volt, aztán férjhez menetele után olyan belső somogyi területre költöztek, ahol a környéken nincs gyülekezet. Akkor nem volt még internet, tehát igazából a szellemi fejlődése nemhogy megállt, hanem tehát a szellemi fejlődés visszaesik, hogyha nem tápláljuk rendszeresen Isten igéjével. Nemrégen kaptam egy olyan kérdést, hogy ha két különböző felekezetbe tartozik az egyik és a másik, akkor mi a helyzet? Na most erre is egy rossz példa van előttem. Interneten ismerkedtem meg egy fiatal emberrel, aki sokat kérdezett. Az ottani gyülekezet megszűnt. Sok kérdése volt, végül is így kerültünk kapcsolatba. Utána egyszer csak jelezte, hogy van egy barátnője, utána jelezte, hogy esküvőt terveznek, és azt is elmondta, hogy egy másik felekezethez tartozik. Keresztény ő is, de egy másik felekezethez. Aztán a házasság kötésük után ugye kicsit eltűnt, nem velem foglalkozott. Aztán egyszer találkoztam velük Pesten. Ez a fiú, mintha leforrázták volna. Tele volt kisebb rendőrségi érzéssel, bűntudattal, kárhoztatással, és kiderült, hogy a feleség elvitte az ő gyülekezetébe, ahol olyan tanításokat kapott, ami igazából őt leforrázta. Tehát a tapasztalatok ezeket mutatják, hogy a különbözőségek problémákat szülhetnek. Maradjunk még itt a házassági szövetségnél. A házassági szövetségnek vannak támaszai. Nem így ismertük korábban, de azt már ugye hallottuk, hogy van gyűrű, vannak tanúk, és van a gyülekezet, vagy ha világi módon szeretném kifejezni, akkor a násznép. Ezeknek megvan a szerepük. És mindaddig, amíg nem tanulmányoztam ezt a területet, én sem tudtam. A gyűrű természetesen ugye emlékeztet. Emlékeztet az agapé szeretetre, az isteni fajta hitre, az egymásnak tett esküre, és a külvilág felé pedig ugye figyelmeztet, hogy ne közelíts. A tanúk. Lehet, hogy ti is voltatok tanúk már, de azon kívül, hogy aláírtunk, nem tudtuk, hogy igazából mi a feladatunk. A tanúk, azok egy fontos szerepet töltenek be. Egyet értésüket adják a létrejövő egységhez, illetve ezen egység felett kell, hogy örködjenek. Nem zseblámpával, meg gumibottal, hanem szellemi hatalommal, szellemi erővel, azaz imával. A harmadik dolog pedig a gyülekezet, világi nyelven násznép, az egész gyülekezetnek, a hívő közösségnek azon kell folyamatosan örködni, hogy az az egység, az virágzó, szilárd, erős és boldog legyen. És hitben ezt kell folyamatosan megvallani, hogy ez felemelje őket, és egységben tartsa őket. Tehát egy fontos háttértámogató a gyülekezet. Többször megkérdezik, hogy mi a különbség a párkapcsolatok között és az Isten előtt megkötött házasság között. Márpedig különbség van. Nem csak a papír. Valóban fizikai síkon a papír a különbség. Hogy van anyakönyvvezetői, illetve egyházi igazolásuk arról, hogy egybe keltek. Akik Isten előtt is egybe kelnek, a következő pluszokat kapják. Isten szellemének a pecsétje, ami ragasztóként tartja össze őket. Tehát sokkal erősebb az a kapcsolat, az a házasság. Aztán van egy 10.000-szeres szellemi erő, Ami a Bibliában úgy szól, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Tehát a férj és a feleség ismeri ezt a hatalmát, és a hitüket összekapcsolják, akkor minden gonosz dolgot és gonosz munkálkodást le tudnak söpörni a utukból. Ide tartozik még az áldásoknak a teljessége, továbbá az örökre szóló mennyei jutalom. Tehát ennyivel gazdagabb az a házasság, amit az oltár előtt is megkötnek. A többihez képest. Amikor megtörténik az esküvő, akkor gyakorlatilag egy új család jön létre. És az új család számára a Bibliában van egy parancs, hogy elhagyni és ragaszkodni. Mert úgy szól az ige, hogy a férfiú elhagyja anyját és apját, és ragaszkodik a feleségéhez. Az elhagyás nem azt jelenti, hogy faképné hagyjuk a szülőket, hanem természetesen visszalátogatunk, szeretjük őket, ha kell, akkor is tápoljuk őket, de nem arról szól, hogy ők dirigáljanak az új házasságban. Tehát a szülők nem dirigálhatnak már az új házasságban, mert Isten a család fejének a férjet jelölte ki. Az öreg családban is van ugye egy férj, meg az új családban is van egy. Tehát mindenki maradjon a saját házaportáján. Isten a szerepeket is kiosztotta, mint említettem, ugye a férj a család feje, a feleség pedig az otthon királynője. És nagyon-nagyon fontos az, hogy egyet értésben legyenek. Ámos könyvében olvassuk az igét, hogy hogyan járhatnak ketten együtt, ha meg nem egyeznek. Sehogy. Mert hogyha kiadja a férje a parancsot, mint hajós kapitány, hogy irány észak, negyed óra múlva a feleség azt mondta, hogy irány délkelet, soha nem fognak elindulni, és soha nem fognak célba érni. Ez nem azt jelenti, hogy a férj dirigál a feleség, illetve a családja felett, hanem szeretetben egyeztet, hogy az idén most milyen beruházást végezzünk el, milyen színű kocsit vegyünk, vagy hűtőszekrényt, és amikor kialakul egy kép, akkor kiadja a parancsot, hogy akkor most elmegyünk és megvesszük. Tehát nem leuralja, és nem lábtörlőként használja a feleséget, hanem szeretetben egyeztetnek, és együttműködnek. Fontos azt is látni, és tudni, hogy a szerelem egy idő múlva elhalványul, és akár el is múlhat. Statisztika szerint ez másfél év. Elég rövid, bár ez egyénenként változik. A fiatalok ilyenkor meg se akarják azt hallani, hogy fel kellene készülni arra az időszakra, amikor a szerelem ugye elhalványul és kezd elmúlni. Mert át kellene váltani a szeretetre. A szerelemről a szeretetre. Kétféle szeretet létezik. Az egyik az emberi, önző szeretet. Az mindig az érzéseken alapul. Megsértett, megbántott, nem szeretem. Puszit dobott, akkor én is szeretem. Az emberi önző szeretet olyan, mint a csoki máz a tortán, hát ha kint hagyod az asztalon és besüt a nap, az a csoki nagyon szépen le fog folyni. Ilyen az emberi szeretet, mert egyszer azt mondja, hogy így szeretlek, de ha nem úgy viszonyulsz valamihez, akkor már is átcsap a gyűlöletbe. Ez az emberi fajta szeretet. De van egy magasabb rendű szeretet. Ez a magasabb rendű szeretet pedig az isteni fajta szeretet. A görög úgy hívja, hogy agapé. Többféle szeretet van, és a görög nagyon jól meg tudja különböztetni, hogy melyikről beszél éppenséggel. Az a különbség a kétfajta szeretet között, hogy az agapé szeretet az a döntésünkön múlik, és nem az érzéseinken. És én reggelente, amikor fölkelek, akkor azt meg szoktam vallani, hogy én mai napon is isteni fajta szeretetben akarok járni. Egy döntést hozok. És az isteni fajta szeretet az mindig a másik érdekeit tartja szem előtt. Mindig azt nézi, hogy mit tehetek a másikért, mit tehetek a páromért, a munkatársaimért, a környezetemben levőkért, a szomszédomért, vagy akárkiért, ha találkozok az utcán valakivel. Tehát a kétfajta szeretet között ez a lényeges különbség. Hogy az isteni fajta szeretet az mindig épít, győzelemre visz. Van egy gyönyörű könyvünk, Szeretet az út a győzelemhez. Igazából az új szövetség parancsa a szeretet parancsolata. Az új szövetségben nincs több parancsolat, csak egyetlen egy. János 13.34-ben, amikor Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok néktek, felváltva a régi ószövetségi 10 parancsolatot és a többieket, hogy szeressétek egymást. Úgy szeressétek, mint én szerettelek titeket. Ez az agapé szeretet. Ez a magasabb rendű szeretet. És ezt is lehet birtokolni. Ezt is meg lehet szerezni, ugyanúgy, mint a kulcsot, a kódot, a dekódot a Biblia olvasásához. Aki kíváncsi arra, hogy hogyan lehet megszerezni, a végén elmondom. Az a helyzet, hogy miután Ádám és Éva az Édenkertben elbukott, és átadta a sötétség erőinek a földet. Onnantól kezdve az emberek a kapcsolataikat nem tudják olyan tisztán megőrizni, mint ahogy Isten eltervezte. És nincs olyan házasság, ahol ne lenne valamilyen probléma. Az Efézus 4.26 azt mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokon. Tehát legkésőbb este, lefekvéskor béküljetek ki. Legkésőbb. Lehet előbb is. Persze meg kell vizsgálni, hogy milyen a hangulat, mennyire paprikás, nehogy olajat öntsünk a tűzre, de azt mondja, hogy ne vigyétek át holnapra, mert az már elfekélyesedik akkor. A szeretet pedig képes megbocsátani. Az agapé szeretet képes megbocsátani. A tapasztalatok szerint a házasság területén 4 fő olyan terület van, ahol problémák adódnak. Az egyik a vallás, amit már érintettünk. A másik a pénz, a harmadik a szexualitás, a negyedik a gyerekek. Ezeket a területeket még házasság kötés előtt tisztázni kellene egymással, hogy van-e ütközési pont, és hogyan lehet azokat kiküszöbölni és orvosolni. Mert amikor már házasságban az egyik fél átmegy valamilyen szélsőségbe, az olyan, mint amikor a libikókán az egyik fél kicsúszik a libikóka deszka végére. Hogyan tud egyensúlyba maradni a libikóka? Ha a másik is kicsúszik a végére. Viszont akkor mi történik a távolsággal? A távolság megnő egymás között. Mert ha az egyik túl költekezik, akkor a másik az vissza akarja fogni, és nem ad semmire pénzt. És ebből ugye egy nagy szélsőség keletkezik, és mintha a libikók a két csücsként kint ülnének, és messze vannak egymástól. Egy megoldás van, hogy a szélsőségből visszajönni mindinkább középre. Hát akkor közel vannak egymáshoz, meg egyensúlyban is vannak egymással. Ezt hívják libikóka szindrómának egyébként. A tuskó hasogatáskor használnak egy bizonyos vas éket, főképp ha az a tuskó nagyon bütykös. Beleütik és addig verik, míg a egységben levő tuskó két részre nem szakad. A tuskónál az ék az nagyon jó és hasznos. De ha a házasságba jön egy ég, és még jobban üti az egyik, mert én ezt akarom, akkor is azt akarom, akkor az az ég még jobban belemegy, és a két felet taszítja egymástól, eltávolítja egymástól. Mik lehetnek ékek? Nyaggatás, szipolyozás, nyúzás, zaklatás, kényszerítés, és még a titkolózás is. Természetesen, hogyha veszel ajándékot a párodnak, akkor azt azért ne áruld el neki előre. Akármilyen alkalom kapcsán, vagy ünnep kapcsán. De én úgy jártam, hogy nyitottam egy másik bankkártyát. Mondván, hogyha majd lesz egy kis túlóra, lesz egy kis ilyen pénz, olyan pénz, akkor szépen azt eldugom, majd megkamatozik, és akkor nagy örömmel hozom haza, hogy lám-lám, akkor itt van egy kis plusz pénz. Eltitkoltam. Jó szándékkal ugyan, de eltitkoltam. Csak az történt, hogy a feleségem előbb észrevette ezt a bankkártyát, mint hát fel tudtam volna mutatni a gyümölcsét. És hát természetesen kérdések keletkeztek ebből. De aztán minden rendben jött, mert kiderült a dolog pozitív oldala. De hogyha egy negatív oldalú titkolózás van, az akkor égként működik. Mint említettem, a szerelem múlik, halványodik az idők során. És át kell térni, át kell váltani az isteni fajta szeretetre, aminek az a tulajdonsága, hogy mindig a másik érdekei tartja szem előtt. Hogyan lehet visszatérni az első szeretethez? Tehát mondjuk a randevú idejére. Van megoldás. A Jelenések könyvének a második fejezetében, a 4-5-ös versben le van írva a helyreállításnak a képlete. Ami úgy szól, hogy emlékezz vissza, aztán térj meg a hibáidból, amit elkövettél közben, és cselekedd azokat a cselekedeteket, amit először cselekedtél. Na, még egyszer elmondjuk? Tehát visszaemlékezem, megtérek a hibáimból, és cselekszem azokat, amiket először tettem. Még egyszer említem ezt a bizonyos szeretet az út a győzelemhez. Ez az agapé szeretetről ír, gyakorlati példákkal alátámasztva. És van egy másik könyv, az pedig a Nőkérdés. Egy bizonyos szakaszban olvastam egy nagyon érdekes történetet. Istennek volt egy felkent embere, a Wigglesworth, aki az 1800-as évek végén született, és a szolgálatában, mivel Isten olyan mértékben használta, 16 ember támad fel a halálból. El kell, hogy mondjam, hogy Isten nem az intellektuális tudásunk alapján használ bennünket. Ő egy vízvezetékszerelő volt, és akkor elég volt a szakmát kitanulni és levizsgázni belőle. Nem tudott írni, olvasni. Aztán, amikor Isten elhívta őt szolgálatra, akkor a felesége megtanította írni, olvasni, egyedül egy könyvet olvasott, csak a Bibliát, és Isten mégis képes volt ilyen mértékben használni őt. Mert Isten az elhívás és a felkenetés alapján használja az embereket. Tehát más szemszögből és más szemüveggel nézi ezeket a dolgokat. A lényeg az, hogy ez a Wigglesworth nagyon jól ment, mint vízvezetékszerelő, angol származású egyébként. Akkor jött be divatba ugye a vízvezetékek kiépítése a lakásokban, és ő annyira belemerült a munkába, hogy ő teljesen kimaradt az Isten tiszteletre járásról. Sőt, a feleségének is azt mondta, hogy megtiltom neked is, hogy oda eljárjál. Egyik alkalommal a fenyegetés ellenére a felesége elment, de amikor hazajött este, az ajtó be volt zárva. Tehát ő az éjszakát kint az ajtó előtt töltötte. Reggel, amikor a férj fölkelt, megy, kinyitja az ajtót, és hát a félálmos feleség ugye majdnem beesik az ajtón, aminek neki támaszkodott. Te mit tettél volna most ilyenkor? Világító sodrófa. No, ez az asszony isteni fajta szeretetre járt, fölpattant, és megkérdezte, drágám, mit kezd reggelire? Ez gyakorolni kell még. Na most, annyira megszégyenült a férj, ettől a szeretetben való hozzáállástól, hogy igazából a feleségnek köszönheti azt, hogy őt visszaszerette Istenhez és a gyülekezetbe, és utána ugye Isten szolgálójával lett, tehát abba hagyta a vízületi szerelést. Tehát ez egy olyan hatalmas történet az isteni fajta szeretetben járásra, hogy nem az érzések és nem a láthatók alapján cselekedett, hogy mit tett vele a férje, hogy kizárta a hidegbe, meg egyáltalán nem tudott aludni, meg maga a tény. Tehát nem az érzéseinek adott helyet, hanem az isteni fajta szeretetnek. Az embereknek fontos lenne meglátni az agapé szeretetnek a lényegét, a működését, a megszerzését és a működtetését. Mert ezt automatikusan nem a miénk, de megszerezhetjük. A Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Ő benne nincsen sötétség, nincsen gonoszság, ő csak egy szeretet. Ahol Istent olvasunk a Bibliába, akár helyettesíthetnénk azzal a szóval is, hogy szeretet. Éppen olyan szeretet, mint ahogy egy szülő a gyermeke iránt érez. Tehát Isten a szeretet, ezt mondja az írás. Akkor az ő fia, az nem lehet más, mint a szeretet fiú. A Jézus Krisztus. Aki viszont elfogadja Jézus Krisztust élete urának, ő belőle mi lesz? Szeretett gyermek. Isten szeretett gyermeke. Tehát Isten a szeretet, Jézus a szeretet fia, és aki elfogadja Jézus, az pedig a szeretet gyermek. Így lehet megszerezni az isteni fajta szeretetet. És amikor valaki tudatosan, tudatos döntéssel befogadja az életébe Jézus Krisztust, akkor megtapasztalja az újjászületés csodáját. Ez van a kis kártyanaptárunkon is felírva, hogy megtapasztaltad-e már az újjászületés csodáját. Ez egy csoda. Egy természetfeletti csoda, mert az az emberi szellem, amit Istentől kapott születéskor az illető, ez az eredendő bűn miatt a sötétséghez tartozik. De amikor befogadja Jézus Krisztust egy tudatos döntéssel, akkor egy rendszerváltás történik az életében. És a Biblia azt mondja, hogy átkerül a sötétség hatalmából a világosság országába. Ez egy valóságos szellemi rendszerváltás. És ez az újjászületés egy csoda, egy természetfeletti csoda, és ilyenkor kapja meg az ember az isteni tulajdonságukat. Szó szerint úgy írja a könyv, hogy isteni természet részeseivé lettünk. És itt jön be az agapé szeretet. Tehát az agapé szeretetet Jézus Krisztus elfogadásával lehet megszerezni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, azt hiszem, hogy a világban élő emberek előtt ismert az első áldozás, ismert a bérmálás, a konfirmálás fogalma. Mi is ugyanezt valljuk, csak lehet, hogy más névvel illetjük. Aki hisz Jézus Krisztusban, az ő megszületésében, halálában és feltámadásában, és ezt a szájával kimondja, ezt írja Pál, akkor annak megvan az üdvössége, megvan az örök élete, a mennyei útlevele, a belső embere újjászületett és Isten természetét kapta meg, és innentől kezdve Isten országához tartozik. A hiszek egy imája, amit nagyon sokan ismernek, és nagyon sokan elmondtak, csak az a baj, hogy én is GPS-en mondtam el, és nem tudtam, hogy miért kell elmondani. Mert Pál apostol világosan leírja, hogy ha hiszed a szívedben, és megvallod a száddal, két feltétel, együtt teljesül, én hozok egy döntést, illetve bárki hoz egy döntést, hogy a Krisztusba vetett hitemet Isten előtt megvallom, és ehhez még nem is kell felkezethez tartoznia, akkor Jézus beköltözik a szívébe. És megvan az isteni fajta szeretete. Mert azt mondja a Biblia, hogy a Krisztus szerelme kitöltetett a szívekbe. Másik fontos dolog pedig a Bibliához a kulcs, a Biblia megértéséhez a gód. Ez pedig nem más, mint a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem. Amit ugye említettem, a magyar fordításokban Szentléleknek fordítottak, mert amikor 1500 környékén fordították a magyar Bibliát, akkor a szellem szó egy nagyon terhelt szó volt, kísértetet jelentett. Ezért a lelket is léleknek írják, meg a szellemet is léleknek írják. Na most ezért nem lehet igazán jól érteni, hogy most melyikről is beszél a Biblia. Hála Istennek már van olyan program, még ha nem is beszélek héberül meg görögül, de egy számítógépes program segítségével az eredeti Biblia szöveget lehet tanulmányozni. Nagyon jó, és nagyon hasznos. Hogyha egy családban lenne egy Gábor és egy Gabriella nevű gyermek, és mind a kettőt úgy becéznék, hogy Gabi, és szólnának, hogy Gabi, légy szíves, gyere ide, akkor melyik futna oda? Mindegyik, mert nem tudják, hogy kiről van szó. Na most, hogyha a lelket is léleknek nevezi a magyar fordítás több helyütt, meg a szellemet is léleknek nevezi, akkor hogy lehet tiszta látni? Most már több magyar fordítás ki van igazítva, és helyesen írja, megkülönbözteti a szellem és a lélek szavakat. Mert ugye megkülönbözteti a latin is, az angol is, a német is, csak a magyarnál történt ez. A Biblia megértéséhez a kulcs pedig a Szent Szellem keresztség, amit ugye más helyütt bérmálásnak ismernek. Ha nem formális csak a szertartás, akkor ott történik valami. Hát azt mondja Isten, hogy ha mi kérjük, akkor ő ad. És mivel a Biblia a Szent Szellem által kódolt, ezért a visszakódolás is a Szent Szellem által lehetséges. És amikor valaki befogadta Jézust és megkeresztelkedett a Szent Szellemmel, akkor onnantól kezdve a Biblia érthetővé válik a számára, pontosabban mind jobban nyílik meg, és több világosságot kap belőle, fokozatosan, illetve az isteni fajta szeretet benne lakozik a szívében. Az egy másik kérdés, hogy mit tesz vele. Hagyja-e, hogy az uralja és kiáradjon, és mint ez a bizonyos asszony ugye ennek a tükrében és a fényében éljen és járjon, vagy pedig elnyomja az ember, és nem vesz róla tudomást, és nem alkalmazza. Az egyesületi oldalunkon, a Békevár Egyesület weboldalán megtalálható ez a kis naptár, le lehet tölteni. Egyik érdekessége az, hogy az áthelyezett munkanapok be vannak jelölve, és ez a két imádság, ami szükséges a Biblia megértéséhez és az isteni fajta szeretet megszerzéséhez, ezen a naptáron rajta van. Tehát ez letölthető az internetről. Még egy pontunk van, az pedig a válás. A válás világméretű probléma, és nagyon sok sebet okoz. Nem csak a házas feleknek, hanem ha vannak gyermekek, vagy rokonság, akkor ezt valahogy mindenki valamilyen módon és valamilyen mértékben megsínli. Ezért elsődleges cél a helyreállítás. És a helyreállítás képletét az előbb elmondtuk, ugye, hogy visszaemlékezni, megtérni, és cselekedni az első cselekedeteket. Isten szótanában nem szerepel olyan szó, hogy válás. Mert ő nem válásra tervezte a házasságot. A válás egyébként is egy kór. Válás oka lehet ugye a házasságtörés, ami nem más, mint egy szövetségnek az elárulása, azaz hűtlenség. Isten az Ószövetségben nem engedte meg a válást, de mégis olvassuk a Máté 19-ben, hogy Mózes a nép kemény szíve miatt kénytelen volt a válást megengedni. Az Új Szövetség egy helyen tesz említést a válás lehetőségéről. Ez az 1 Korintus 7.15, amikor azt mondja, hogy ha hitetlen válni akar, ám váljék. Nem a keresztény, a hitetlen, akiben nincs Krisztus, a Krisztus nélküli. Mert ugye menet közben nagyon sok olyan szituáció adódik, nagyon sok olyan helyzet áll elő, hogy az egyik befogadja Krisztust menet közben, és a másik nem. És akkor igazából felemásikába kerültek. A másik pedig a szabad akarat. A Biblia ír az oldáskötés hatalmáról. A kötés hatalma által kötnek házasságot az emberek, és kötik egybe az életüket. A kötés hatalmával fogadják be az Úr Jézust, és kötnek vele ugye örök szövetséget. Ennek a viszálya pedig ugye az oldás. Tehát a házasságot fel lehet oldani, Jézus Krisztus meg lehet tagadni, tehát viszájáról lehet mindent fordítani. De igazából azt kell látni, hogy az isteni fajta szeretet minden helyzetet képes megoldani. És van egy gyönyörű könyv, ami házasság, válás, újraházasodás címet viseli, és az isteni fajta szeretet munkáját lehet végigkövetni ezen a könyvön is. Én azt mondom, hogy ez a felemásiga, vagy pedig a szabad akaratból való válás, szövetségfeloldás csak végszükség esetén, vészhelyzetben alkalmazandó. Amikor az egyik felet folyamatosan brutalitások és testi fenyítések érik, vagy pedig az élete forog kockán, sajnos ilyeneket is ugye hallani, akkor mondhatja azt, hogy nekem ebből elég. Na most egyébként minden a mi döntésünkön múlik. Mert a döntést azt mi hozzuk meg. Legyen az jó vagy rossz, vagy téves, de döntés nélkül semmi nem halad tovább. Viszont, hogyha az ember hoz egy döntést, és Istent megkéri, hogy álljon mellé, akkor ő mellette lesz. De amíg mi nem hozzuk meg a döntést, csak vacilálunk, hogy menjünk, ne menjünk, tegyük, ne tegyük, addig Isten se tud mellénk állni támogatóként. Tehát a döntés az nagyon fontos dolog az ember életében. Még egy kérdés, hogy akinek több házassága volt, melyik az igazi? Biblia ad erre egy nagyon határozott választ. A János evangélium 4. fejezetében található meg az, amikor Jézus találkozott a kútnál a szamáriai asszonnyal. És mit mondott neki? Azt mondta, hogy 5 férjed volt, de a mostani nem az. Mert hogyha a közvéleményben elterjedt tévhit szerint azt vallotta volna Jézus is, hogy csak az első házasság az igazi, akkor azt mondta volna, hogy neked 1 férjed volt, meg 4 élettársad. De nem ezt mondta. Azt mondta, hogy neked 5 férjed volt. Tehát elismerte mind az 5 házasságot. Van még egy érdekes kérdés, és lassan a végére érünk. Egy helyen Jézus, amikor hozzájöttek a farizeusok, azt mondta, és idézte ugye az ószövetségi részt, hogy amit Isten egybeszerkeszt, ember el ne válassza. Az előbb említett páli evangéliumban pedig azt olvassuk, hogy a hitetlen, ha akar menni, ám menjen és váljék. Nem tűnik, hogy a kettő között ellentmondás van? Úgy tűnik. De nem az. Mert meg kell vizsgálni, hogy ki mondja, kinek mondja, és mit mond. Az első esetben, amikor Jézushoz jöttek és tudakozottak ugye a elvállás felől, az még ugye ószövetség, mert Jézus még nem volt a kereszten. Ószövetség, és ő az ószövetségi törvények alatt élő embereknek szólt. Idézte az ószövetségi törvényt. Viszont Pál idejében már új szövetség van, Pál a gyülekezethez szól, és az új szövetség parancsolata a szeretet fénye által világítja meg a kérdést. Tehát nincs ellentmondás, csak más korban élő embereknek szól az egyik, és más korban élőkhöz a másik. Hát nagyjából ennyi lett volna ebből az 50 órából kicsippentve egy órányi. Én köszönöm a figyelmeteket. Hiszem, hogy meghallottátok, és befogadtátok, amit hallottatok, és alkalmazzátok. Mert annak lesz gyümölcse. Az alkalmazásnak lesz gyümölcse. Ennek a mai előadásnak nem az a célja, hogy bárkit is a földbe súlykoljon, vagy kárhoztasson, vagy bűntudat alá helyezzen. A célja az, hogy egy kiváló utat mutasson.